Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Gól! Ez 11-es volt, ha nem láttad te! Úristen, milyen becsúszás volt!
Mi mindennel kapcsolatban lesen vagyunk. Ez a Sport TV és a Nemzeti Sport közös podcastjének újabb része.
Üdvözlök mindenkit, Matyi megszokott beköszönő szövege az most elmarad, mert ő Nagy-Britanniában vagy szabadlábon, vagy karanténban, de ott tölti idejét. Viszont arra gondoltunk, hogy legyen a két ünnep között is egy műsor, ha már a podcastek felgyőle ezzel tervezett, hogy a hallgatottság egyik lényeg a rendszeresség. Így meghívtam az adásba Galuskát, és már most jelezném, hogy semmiféle komoly futballszakmai beszélgetésre senki ne számítson.
Sziasztok, pedig nagyon készültem.
Hát figyelj, beszéltünk a 4-4-2-ről, de szerintem mindenkinek jobb a békesség.
4-4-2, tudom mi az.
Na mi az?
4 meg 4 az 8, meg 2 az 10, és akkor 4 védő, 4 középpályás, 2 támadó.
Azt a kutyafáját.
Ugye?
Ajajaj, nagy a baj.
Nagy szakmai lesz ez.
Ez nagy szakmai lesz.
Még van a dupla VM felállás, arra is emlékszem, de az már lehet, hogy kikopott.
Hát, ki?
70-es évek. Jó, Zoli bácsival beszélgettem tegnap, hogy felkészüljek.
Atya, úisten.
Viszont, ő is ezt mondta.
Viszont ami ugye Galuska kapcsán hozzácsatlakozhat a futballhoz, az egy elejtett megjegyzése volt a napokban, hogy beszélgettünk az egyik nagy hobbiáról, és között, hogy neki van futballal kapcsolatos lemeze, úgyhogy ezt, hogyha elárnád, hogy micsoda, mert el nem tudom képzelni, hogy az mi lehet.
Hát van 2 darab, kérlek szépen, 2 kis lemez, hivatalos nevén Seven Inch, bármivel egy magyar kiadás mind a 2, ezért csak a kis lemez működik rendesen. Az egyiken a te kedvenc labdarúgó csapatod, ami nem a Bayern München, hanem a magyar, a Győri Eto tagjai énekli elképesztő habisan, a meglátja mester menni fog, a másik pedig, azt szerintem az ilyen 80-as évek elejé kiadvány lehet, szerintem a spanyolországi foci VB-re jelent meg. A Nyilasi Tibi és Törőcsik András énekelik el a Gól című dalt, a pokol. Mind a 2 azt hiszem, hogy 300 forintért vettem. Lehet, hogy a 2 együtt annyiért, nem tudom.
Tehát azt kidoltál, hogy mi visz téged rá arra, hogy ezeket megvedd, és, és miért veszed meg őket?
Hát ezeket csak viccből vettem meg, egyszer úgy voltam vele, hogy majd a Tibivel aláíratom, hogy legyen valami értéke ennek a lemeznek, ezt mindig elfelejtem egyébként, de várj, menjünk tovább, mert van egyébként egy harmadik is, ami futballal.
Ezzel még 2 mondta.
Igen, de van, azért mondom, hogy van egy harmadik is, ami hát így ilyen furán kapcsolódik csak a futballhoz, ez a New Order nevű zenekarnak, azt hiszem, hogy egy 90-es lemeze, amelyiken ők játszották el az angol válogatott indulóját arra a világbajnokságra talán, de lehet, hogy nem tudom, mi volt ott.
Hát 90-ben VB volt, ugye az egy jó angol VB volt, mert elődöntősök voltak, ráadásul az egy szimpatikus angol csapat volt nekem.
Igen, nem illik bele a New Order zenekarba az a szám, John Barnes rappel a közepén.
Na, John Barnes-szal kapcsolatban nekem is van élményem. Na. Bár...
Láttad focizni, azt nem, én is.
Sőt, én készítettem vele face-to-face interjút, bár olyan fél óráig gyűjtöttem az erőt, hogy oda merjek menni hozzá. Még 2002-ben a koreai VB-n volt kint szakkommentátorként, és akkor tücsörgetem, hogy oda menjek, ne menjek. Tudják ki az a John Barnes, ennyi idő elteltél, vagy ne? De aztán oda mentem, és egy végtelenül kellemes, tök normális és tök jól fogalmazó emberke volt, úgyhogy ez nagyon pozitív élmény volt vele kapcsolatban, és tökéletesen elnézte azt nekem, hogy hát akkoriban az angol az nekem az általam beszélt nyelvek közül messze a negyedik volt. Úgyhogy nekem ez maradt meg John Barnes-szal.
Na jó, hát figyelj, a britteket én sem értem. Én mindig világéletemben amerikaiaktól tanultam angolul, és hogyha ilyen nagyon szépen beszélő brit embert kell hallgatnom, akkor megbolondulok. Tehát Michael Caine filmet nem tudok megnézni felirat nélkül, mert nem értem, amit mond, mert túl szépen beszél.
Hát nekem én még itt nem tartok, hogy merjek felirat nélkül angol filmet nézni. Nagyon sok mindent megértek. Kedvenc filmeket végig tudnám már azt hiszem nézni felirat nélkül, de a Star Wars-t azt mondjuk megmerném nézni. De most az angol tanáromtól az a karácsonyi feladat, hogy nézzek meg egy sorozat epizódot, először, hogy mi is a sorrend? Magyarul-angol felirattal, aztán angolul-magyar felirattal, és aztán angolul, és akkor írjak róla egy összegzést, hogy mi az, ami már megy, mi az, ami nem megy belőle.
Én egyébként őszintén szóval azt ajánlom, hogy angolul néz filmeket angol felirattal.
Úgy még, az nem volt benne.
Az olvasás mindig egyszerűbb, aha, és az egyébként nagyon sokat dob, aha, az értéssel is.
Én elhiszem, de vissza a lemezekhez, mert...
Azt hittem a futballhoz.
Nyugi! Beszéltünk a futballról. Futball is lesz. Lesznek futball kapcsolatos kérdések is, ne aggódjál. Tehát nem fog kárba vészni az a felkészülés, amit mestered és példaképed végeztetett el veled.
Tehát... 56 márciusában született.
Jézusom. És akkor most kiadta egy újabb titkot a szerkesztőség. Dobogós a szerkesztőségben egyébként idősséget tekintve? Szerintem igen.
Hát szerintem második.
A Don az első, ugye?
Igen, Kaplárev József az első, szerintem Zolcsi bácsi a második, és a harmadik helyért nagy vita van, mert az Engyel Pista tegnap nem volt hajlandó elárulni, hogy mikor született, mivel lusták voltunk arra, hogy kitaláljuk. Fülöp Lacival versenyzett a harmadik
helyért. Fülöp mikor született?
Mely? Tudom, ja, én ilyenekre már nem emlékszem.
Azt hiszem az Engyel egyébként idősebb, mert egyszer ezt nézegettük. Hogy nagyon csodálak téged, bevallom őszintén, azért az elkötelezettségért, amivel te lemezeket gyűjtesz. Tehát az, amikor engem elhajtottál Svédországban egy lemezboltban egy bizonyos lemezért, a
kettőért.
Az egyik azt mondom, hogy a Tó nevű zenekar.
Mind a kettő Dó.
Mind a kettő van. Az egyikre emlékeztem, hogy bementem, néztek rám, és mondták, hogy na jó, akkor gyere, és akkor hogy honnan jött neked ez, hogy bakelit lemezek, és az irántuk való rajongás, és azoknak a gyűjtése.
Nem menjünk bele abba, hogy bakelitből soha nem készült lemez, de
van
vinil,
már.
Na, jó. Hát nem, figyelj, én világéletemben gyűjtöttem. Tehát én a gyűjtögető típus vagyok, és kezdek róla leszokni. Tehát inkább visszavettem. Úgy nézel rám egyébként, az én lemezgyűjteményem a több ismerősöm lemezgyűjteményéhez képest semmi.
Az, kávé, na jó, de az általam ismertek között azért az egy valami.
Jó,
akkor,
hát
akkor így mondom. Tehát én nem abban a szcénében mozgok.
Rossz helyen barátkozol. Tehát én világéletemben gyűjtöttem zenét is, rengeteg zenét fogyasztok, ezt mind a mai napig, bár amikor több időm volt zenét hallgatni, és mondjuk senkire nem kellett tekintettel lennem, hogy milyen hangosan hallgatok, és mit, mert azért elég extrém dolgok is néha terítékre kerülnek. Akkor én kazettán gyűjtöttem, meg lemezen. Aztán jött a CD, elkezdtem CD-ket is gyűjteni, de azokat nagyon utáltam. Nem tudom elmondani egyébként, hogy miért nem szerettem soha a CD-ket. Aztán jött a stream, amivel én nagyon jó barátságban vagyok, mert igazából azt az egy élményt vette el, hogy egy csomószor volt, hogy bementem egy lemezboltba, ránéztem a borítóra, na ezt megveszem akármi, az hazavittem, és meghallgattam, hogy fúj, de rossz volt a jó ég. Ezek kiesnek, de így egyébként egy csomó nagyon jó felfedezést is tettem. És végül is a lemez maradt meg, mert a lemez szól úgy, ahogy szól, és a lemezzel adod meg azt a szertartásos zenehallgatást, hogy azt föl kell tenni, rá kell tenni a tűt, szép nagy a borító, amit kezeljünk úgy, hogy művészeti alkotás, és az a lehető legnagyobb méretben megjelenve adja ki magát, ez jelen pillanatban a 12 incses bakelit, illetve benne vannak a szövegek, legtöbb esetben néha nem, és néha egyébként nagyon jó mellé olvasni a szövegeket, mert mert nem érte semmit a károgásból.
Az a furcsa, hogy mondta, hogy benne vannak a szövegek. Nekünk otthon, anyukámnál még vannak régi típusú lemezek, sőt, lemezjátszó is van, még tű is van hozzá. És azokban, ahogy így visszaemlékszem, nincsenek benne a szövegek.
Hát a régi hungarotorosoknál nem nagyon volt mellé rakva ilyen egyéb extrém dolog, hanem az csak szépen egy ilyen kis sejempapírtokba be volt rakva a lemez.
Így van. Egy-két zeneszámnak van esetleg a szövege. Tehát van olyan Omega lemez, ami van szöveg.
Hát az Omega azért nemzetközi piacra készült leginkább, tehát ott azért erre figyeltek az ilyen részletekre, hogy legyen rendes booklet, legyenek benne rendesen infók. Mai napig is van egy csomó olyan, amelyikben nincs benne a lemez. Tehát minél kis kiadók néha nem figyelnek
arra. Korda Gyuri bácsiéktől is van kis lemez otthon, arra emlékszem.
100 forint évehet bárhol.
De nem, ez megvan. Meg az a furcsa, amikor a keresztlányaim nézegették, hogy keresztapu, ti még ezt hallgattatok gyerekkoratokban, hogy
hát a Fülöp Marci pár héttel ezelőtt a kezébe vett egy lemezt, és így nézegette, és így megkérdezte, hogy figyelj, fölrakod, ez szól? Mondom, igen. Ő ilyet még csak a filmekben látott.
Hát a lányok is ugyanígy vannak fel, hogy nekik ugye ott a YouTube, meg a különböző tévécsatornák, és amikor így rácsodálkoznak, hogy ez is volt, meg az, hogy volt olyan nap, hogy nem volt adás a tévében. Meg hogy összesen két csatornából tudtál, jó esetben két csatornából tudtál válogatni. Hát mondtam, hogy ja.
Hát volt ilyen jó, hát ez ezeket így majd így lehet mesélni. Én találkoztam olyan 20-valahány éves emberrel, akinek el kellett magyarázni, hogy mi volt az a betárcsázós internet, mert nem tudta elképzelni. Tehát vannak ilyenek, hát ugyanúgy én sem tudom, hogy milyen lehetett az élet az 1800-as évek végén, el sem tudom képzelni, bár egyébként megnézném, az 50-es éveket pláne megnézném, de ez mindegy.
Melyik lemezedre vagy a legbüszkébb, ami megvan?
Hú.
Mondhatsz hármat.
Hú. Várjál. Hát, várjál. Viszonylag egyszerű egyébként a válasz. Az a lemez, amit soha a büdös életben senkinek nem fogok elmondani, hogy mennyiért vettem.
De a címét hajlandó vagy megmondani?
Igen, ez a Ragyogás filmzene album, ami azért érdekes, meg különleges, mert amikor a film kijött 1980-ban, akkor egy nyomást ért meg. Viszonylag sok országban egyébként kinyomták. De soha többet nem lehetett újra kinyomni, mert mindenféle jogi viták voltak a lemez kiadója, meg a zeneszerzők között, Bartók Béla, Zsistóf Penderecki és Ligeti György, illetve Wendy Carlos. Wendy Carlosan nem volt probléma, mert ő kifejezetten erre írta azt a tételt, mert hogy komoly zenéről beszélünk, úgyhogy nagyon komolyan kell. És én nagyon akartam azt a filmzene albumot, de úgy voltam vele, hogy hát én most azért nem fogok, mit tudom én, $60 meg postaköltséget fizetni, hogy valahonnan jön, majd egyszer szembe jön az életbe, hallgatni úgyse fogom, mert komoly zenei műveket nem hallgatsz ilyen válogatás verzióba. És akkor egyszer csak teljesen váratlanul a Kalóz nevű lemezbolt Budapesten kirakta az Instagramjára egy sztoriba, hogy hát van nekik egy Ragyogás filmzenéjük. Hú, mondom, jó, azonnal írtam rájuk, hogy akkor ez nekem kéne, de nem tudom, milyen állapotban van. Valójában egyébként mindegy, hogy milyen állapotban van, mert szarba is megvettem volna, mert azt nem arra veszem, hogy hallgassam, hanem arra, hogy ott legyen a polcom. Ez egyébként a gyűjtőszenvedély egyik pokla. Ne kezdjetek egy gyűjteni, mert rossz. És hát visszaírt az ember, hogy hát nem nagyon tudja egyelőre fölbecsülni az árát, mert ő visszanézte szakoldalakon, és ilyen állapotban, amilyenben ez van, még soha nem került eladásra interneten keresztül, mert hogy ez kb. Úgy néz ki, mintha most vették volna le a gyártósorról, tökéletes állapotban rajta van a cellofán, egy 1980-as lemezem. Hát mondom, jó, írtam neki, hogy figyelj, akkor szerintem ez nem az az árkategória, amit én szeretnék kifizetni, és utána még hosszasan leveleztünk, végül is arra jutottunk, hogy tulajdonképpen ez nem egy hanglemez, ez egy műtárgy, úgyhogy ezt hallgatni nem szabad, meg kibontani nem szabad, mert abban a pillanatban lecsökken az értéke, és szerintem az eladó srác egy idő után rájött, hogy egy hülyével van dolga, és rám írt, hogy hát ő megpróbálja eladni brutál áron, megpróbálta beárazni, megpróbálja eladni brutál áron, és hogyha egy-két nap alatt nem viszik el, akkor majd rám ír, hogy kezdjünk el beszélgetni egy új árról. És én el is engedtem ezt a dolgot abban a pillanatban. Két nap a később rám is írt, hogy hát akkor ő mondana egy elég komoly engedvényt az első brutál árhoz képest, ami még mindig brutál, és akkor vakartam a fejemet, és így azt mondtam, hogy na jó, oké, megyek, elmentem, és azt hiszem három olyan eset volt életemben, amikor kifizettem az összeget a lemezért, akkor abban a pillanatban kirohantam a boltból, hogy tűnjünk innen a picsába, még mielőtt valami azért történik. És akkor másnap elmentem, és vettem egy kifejezetten lemezekhez készített képkeretet, úgyhogy abban van benne azóta a lemez, és kilóg a falom.
De nem mondod azt, hogy hazavitted, és egyszer sem tetted föl a...
Attila, benne van a cellon, benne van, de nem szabad kibontani. Tehát ez így műtárgya, ahogy van.
Ja. Na, én erre nem nagyon lennék képes. Én ugye alapvetően futballsálakat gyűjtöttem, kicsit még most is gyűjtök, De azokat, ahogy látod, jó párat, a kevésbé értékeseket, azokat én használom is. De van olyan, nagyon sok olyan van, ami nincs kibontva, és ugyanúgy ott van, de ha arra kerül a sor, biztos, hogy gond nélkül használnám.
Na hát, de vannak olyanok, amik úgy értékesek abban az állapotában, hogy nem, tehát most belemehetünk nagyon részletekbe, hogy lehet osztályozni a lemezek állapotát.
Na, és ez érdekel, mert én nem értek hozzá.
Ez nagyon-nagyon sokáig tartana, van az úgynevezett mint, az a legértékesebb, az a tökéletes állapotban lévő lemez, ami biztos, hogy nem volt soha lejátszva, és az esetek nagy részében bontatlan. Azért a legtöbbet. Tehát ha van olyan lemezed, és valaha szeretnéd eladni, akkor egyébként, tehát azok, akik úgy gyűjtik a lemezeket, hogy befektetés alapon, úgy, hogy majd egyszer csak eladják, és egyébként nagyon sokan vannak ilyenek, ők nem bontják ki a lemezeiket. Azok ott vannak a polcon, és adott esetben vesznek egy ritkább, vagy egy, nem egy, egy könnyebben elérhető verziót, amit meghallgatnak. Tehát, hogyha vannak valami nagyon kurens cuccaid, azokat nem biztos, hogy kibontod. Én nem ez vagyok, én kibontom. Volt olyan időszak, amikor nem bontottam ki. Én kibontom, de mondjuk ezt meg nem, mert ezt tényleg ezt műtárgynak vettem. Tehát ezt azt abban a pillanatban tudtam, hogy ezt nem fogom hallgatni.
Volt olyan lemez, amit megbántál, hogy megvetted?
Ha van egy csomó, neked adom őket.
Biztos, hogy nem. Nekem itt Budapesten nincsen lejátszó.
Hát van egy csomó olyan lemez, ami akkor megvettem, és mondjuk utána így nem hallgatom. Egyébként egy csomó olyan van, amelyiket így megnéztem, és kurva értékesek, de most igazából abban én nem akarok beleülni, hogy elkezdjem elodogatni őket. Ha van valami ismerősöm, akinek nagyon kell, akkor általában egyébként odaadom nekik.
Tételezzük fel, hogy van egy fenekedlen pénztárcád.
Igen.
Mi az az egyetlen lemez, amit megvennél belőle, hogyha lenne rá lehetőség, és nincs meg neked?
Megvan. Csak nem abban a kiadásban. De tehát figyelj, van rengeteg, tehát iszonyú árakat el tudnak kérni.
De az árakban az, hogy téged például mi érdekel? Mi az a lemez, ami most a te szemedben a number one kúrens termék?
Hát azok megvannak egyébként. De figyelj, egy van, ami tök jó lenne, ha meg lenne, meg örülnék neki. Értelme nem lenne egyébként, mert megvan egy másik kiadásban, de mondjuk a Szikofitól első kislemezének a harmadik nyomása, ami egy jótékonysági kiadvány volt, egy ilyen anonim alkoholista szervezetnek, ez a Gilman Street pecsét van rajta. Az tök jó lenne, ha meg lenne, de hát nem fogok egy kislemezért 300-400 dollárt adni. Vagy Jézus. Talán már többet. Évek óta nem néztem meg, hogy mennyiért mennek. Pár évvel ezelőtti 300-400 dollár volt. De tehát vannak értelmetlen vásárlások, ez például az lenne.
Aha. Ez a fajta gyűjtőszenvedély, életed eddigi 40x éve.
5, kimondható.
45. Udvaros akartam, pontosan tudom, hogy mennyi objektív okokból. Során bármikor a futballal kapcsolatban volt benne gyűjtőszenvedély, hogy bármi futballcuccot gyűjtsél?
Gombfoci csapatokat gyűjtöttem olyan 7, 8, 9, 10 éves koromban. Sokat gombfociztam. De igazából az a fura, hogy ilyen sportrelikviákban én nem. Tehát hokis cuccokat sem nagyon gyűjtök. Volt olyan mez, amit meg akartam venni, és akkor azt megvettem. Valójában, ha megkérdezik, hogy miért vettem meg, igazából azért, hogy meglegyen, de nem látom magam előtt azt a szituációt, hogy azt valaha fölveszem, mert miért venném föl. De érdekes, hogy ilyen sporttal kapcsolatban nincs. Az ilyen hülyeségekkel van, ilyen kis figurák filmekből, horrorfilmekből, meg a lemezek, meg a képregények, meg a könyvek. Hagyjuk.
A kis figurák között van sportoló, vagy szigorúan filmes alakok vannak benne?
Van sportoló, van, kérlek szépen, van egy Peter Forsberg figura, aminek letört a feje. Van két Joe Sakic, az egyik Nordics mezes, a másik Avalanche mezes, meg van egy nagy Patrick Roham.
Verekszik, annak, vagy nem verekszik?
Nem verekszik, térdel, és azt hiszem, neki is letört a feje.
A gombfociknak mi lett a sorsuk? Eladogattad őket, megvannak, és hát ha Maxim egyszer felhasználja?
Nincsenek meg, és valahol ott maradt. Aha. Egyszer egy készített gombfoci pályával együtt valahol ott maradt. Egyszer Zoli bácsi mondta, hogy ha esetleg elhoznám, akkor ő nagyon örülne neki, de mondtam, hogy szerintem nem fogok oda visszamenni, ahol jelen pillanatban, ha még megvannak, akkor vannak.
Olyan gombfoci volt, amiben fotók voltak, vagy az a régi klasszik, hogy fotó nélküli. Vagy hát nem klasszik, de nekem olyan is volt otthon, ami nem volt fotó, meg semmi.
Hát, volt egy év, amikor én így viszonylag komolyan vettem a gombfocit, és akkor ugye nem a fotóssal játszol. Egyébként a többsége, hogy a kérdésedre válaszoljak, az a többsége fotós volt, szerintem egy 30-40 csapaton volt. És volt egy nagyon rövid időszak, szerintem ilyen 9-10 éves koromban, amikor így komolyan vettem, és vettem ezt az igazi verseny gombfocit, ami ugye üres, amelyiken csak egy szám van talán, és semmi más. És akkor esetleg ráírhatod, hogy Vladimir Kubaszov. Volt ismerősöm, aki egyébként két csapattal járt versenyekre. Az egyik az kizárólag KGST országok miniszterei voltak, a játékosok, a másik pedig űrhajósok. És akkor nála Kubaszov védett.
Farkas Bertalan tagja volt a csapatának?
Természetesen.
És amikor játszottál gombfocit,
Csaltam, mint az állat.
Ez lett az egyik kérdésem. A második az, hogy közvetítetted a meccseidet?
Nyilván, ordibáltam.
És a harmadik az, hogy játszottál, nem tudom, hogy hívják azt a pálcát, amivel a nagyok is szoktak játszani.
Hát az a verseny, persze.
Azzal is játszottál, vagy csak újjal?
Játszottam pálcával, mert hogy igazából a verseny gombfocit szerintem rendesen lőni újjal nem lehet, mert hogy túl nagy. És akkor ott is van többféle vastagságú pálca. Tehát egyébként abban is bele lehet bolondulni, nem is értem, hogy abban miért nem bolondultam.
Na, nekem sikerült annak idején, csak én nem verseny gombfocival nyomtam, hanem ilyen kezdetlegesebb gombfocikkal, és irgalmatlan mennyiségű bajnokságot, közvetítéseket nyomtam hozzá, statisztikákat készítettem, hogy melyik számú játékos. Tehát azt nem kép volt rajta, hanem csak szám, és akkor ki hány gólt rugott.
Hogy... Azt akartam kérdezni egyébként, hogy spirálfüzetekbe vezetted el.
Mint az állat,
nagyon, is.
És a másik ilyen, amit nagyon kevesen hinnek el rólam, főleg a mai fejemről, hogy én a matchboxokkal játszottam, rengeteg Forma 1-es futamot otthon a szőnyegen.
Azt is nyomtam, ne aggódj. És ilyen mindig egy Audi Quattro nyert. Ott is csaltam.
Nekem Audim nem volt. Nekem volt egy, ami sokszor nyert, az egy Buggy volt, arra emlékszem, meg azt hiszem egy Volvo volt a másik, ami rengeteg futamot tudott behúzni otthon a szőnyegen, és akkor a szőnyegen különböző...
Ezt a rengeteg futamot tudott behúzni, ezt úgy mondod, mint hogy nem te döntötted volna el, hogy ki nyer.
Nem feltétlenül. Főleg amikor a hugommal sikerült játszani, és akkor ott löki az ember, meg minden, és óhatatlanul jönnek a veszekedések, meg minden ilyesmi.
De én ezért játszottam egyedül, ne kelljem kívül összeveszni.
De soha mi rengeteget játszottunk egyébként. Még ketten képesek voltunk otthon focikaput is ácsolni a kertbe magunknak. Tehát, hogy...
Hát ácson.
Hát ott.
Szép.
Bocs. Szóval ezek ilyen tök szép emlékek voltak, és ilyenkor gondolom azt, hogy tényleg végtelenül hálás vagyok azért, hogy így ilyen gyerekkor lett, hogy tök szabad volt, és lehetett játszani mindent. Tehát ezért is voltak nehéz dolgok, amiket az idén ugye el kellett viselni az embernek. Na mindegy. Viszont ha már beszéltünk zenéről, beszéltünk futballról, azt hadd kérdezem meg, ismerve te az enyémtől kicsit távol álló zenei ízlésedet.
Figyelj, az én zenei ízlésemet egy szóval lehet jellemezni, varieté, én mindent hallgatok.
Én is hallgatok mindent, de azért azt lássuk be, hogy amikor egyszer-egyszer megszólalnak zeneid ott, és régen velem szembe fent a szerkesztőségbe, akkor azért ez mi kérdés, ez egy nagyon udvarias kérdés tud lenni. Figyelembe ezeket a zenéket, amiket hallgatsz, meg azért ismered a futballcsapatokat, hiszen azért szerkesztesz focimisokat. Melyik futballcsapatnak írtad meg az indulóját, és miért? És milyen stílusban?
Hát fogalmam sincs, de figyelj, ugye az induló maga az úgy determinálja, hogy ennek egy ilyen lelkesítő valaminek kellene lennie, alapvetően egy olyan catchy refrénnel, amit együtt tud énekelnie mindenki, de ilyen zenét ritkán hallgatok. Úgyhogy alapvetően nem tudom, hát van hozzuk a legegyszerűbb példát, egyébként a Sampaulit, amelyik irgalmatlan mennyiségű punkzenekar írt számot, ami a Sampaulihoz kötődik. Egy, szerintem ugye még talán a Mastodonnak is van valami dala, ami meg nem punkzenekar, de ami a Sampaulihoz köthető, de lehet, hogy a Turbo Negrónak, én már nem tudom, már össze-vissza keverem ezeket. De mondjuk a legegyszerűbb példa az, hogy kizárólag a Dropkick Murphy stílusában tudnám elképzelni, akik szintén írtak indulót a Boston Red Sox-nak, vagyis hát a régi indulójukat modernizálták egy kicsit.
Azt én tőled kaptam meg CD-n.
Igen. Az tök értékes.
Meg is van.
Zára, jó. Ők volt egy időszak, amikor a Boston Bruins gólszongját is ők írták, az is egy ilyen régi, borzasztó orgona zenét egy kicsit felújítottak, hogy egy kicsit hallgathatóbb legyen. Illetve hát a Oscar díjas a Shipping Up for Boston, de Oscar jelölt az biztos, hogy volt. Az, ami ugye nem sportindulónak indult, de jelen pillanatban szerintem így nagyjából a legtöbb sportcsarnokban ezt azért meghallod, legalábbis az elejét. Úgyhogy én abba a stílusban mennék. Most az, hogy ez nyilván azt jelenti, hogy ez egy kicsit vadabb, mint amit általában az avatott fül, vagy az átlagos fül megszokott, ezért mondjuk azért nyilván olyan csapathoz vinném, ahol van olyan közeg. Úgyhogy a Csepel FC-nek szeretném, hogyha a Böjler zenekar írna. A Böjler zenekar egyébként a Dinamo Torpedó nevű, szerintem Blast 2-ben vagy 3-ban játszó futballcsapatnak is írt.
Hát nem mondom azt, hogy ezek közül túl sok mindent ismertem volna. Lássuk be, tehát ez egy
mindig van hova fejlődni a
tényleg. Kétségtelen. Viszont említettél nagyon sok amerikai, nem sok, de említettél amerikai kapcsolatokat, meg tudom, hogy amerikai sportokkal foglalkozom, nyilván hallgatók is tudják. Szerinted az amerikai csapatok és együttesek között hogy zajlik egy ilyennek a megkeresés, vagy valaki kitalálja, én megcsinálom, vagy a klub szóval, hogy kéne csinálni valamit? Melyik a gyakoribb?
Hát ezt nem tudom, hogy például hogy működött az, hogy az Anaheim Ducks csarnokban nagyon sokáig, lehet, hogy még most is egyébként a Pennywise nevű zenekar egyik dala a Goal Song. Nem tudom, hogy ott hogy zajlott. A Boston és a Dropkick Murphys az egy ilyen nagyon erős összefonódás. Tehát ott simán el tudom képzelni, hogy maga a zenekar van olyan viszonyban a csapat vezetőkkel, hogy egyszer csak azt mondják nekik, hogy figyelj, írjatok már nekünk egy számot, vagy egyébként azt mondják, hogy figyelj, adnánk nektek egy számot. Mert tehát ott tényleg az annyira szoros az a dolog, hogy Boston imádja a Red Sox-ot, Boston imádja a Dropkick Murphys-t. És amikor volt az a dátumot, azt te fogod tudni, pont amikor ez a Tessy kislemez megjelent, az előtti évben volt az a legendás 0-3-ról fordítás a Yankees ellen.
Ez 2004, azt hiszem.
2004, és ott például a Yankees elleni hetedik meccs előtt egy Dropkick Murphys koncert volt közvetlenül a meccs előtt.
Fenway-ben?
A Fenway-ben. De úgy, hogy hát ott átcsoltak egy kis színpadot, fölment a zenekar, eljátszott két számot, és akkor mehetett a meccs, és azt hiszem, hogy a World Series egyik meccsén is ezt eljátszották még egyszer. Tehát ott ez egy ilyen tök egyértelmű összefonódás. Én nem is nagyon tudok olyan bostoni csapatot, akikkel ők nem dolgoztak együtt valahogy.
Tehát mind a négyel?
Igen, hát a Patriot meccs előtt láttam őket himnuszt énekelni, az olyan volt, hogy én énekeltem volna, de egy kicsit jobb talán. Nem, talán a Celtics-el nem csináltak semmit, vagy legalábbis nem tudok róla.
És a Bruins-szel mit csináltak?
Hát ott a Goal Song van, de ott is volt koncert, hogy két harmad közti szünetben az egyik lelátó részen, és nem is tudom ki, valamelyik Boston Bruins korábbi játékos szállt be hozzájuk gitározni. De van egy videóklipjük, amelyikben Bobby Orr szerepel. Tehát ott ők nagyon be vannak épülve.
Ez a legerősebb szimbiózis zenekar és amerikai sportközösség között? Szerinted?
Szerintem igen. De inkább azt mondom, hogy nem tudok másról.
És jégkorongban mi a legerősebb kötődés? Van-e hoki csapat és együttes között ilyen erős kötődés? Mondja, én a Dropkick Murphys, azt nyilván a CD miatt is, azt én elsőbb a Red Sox-hoz kötöm. Nem Boston városához, de ahogy így elmondtad, azok alapján nyilván köthetem Boston városához is. De van-e például hokiban ilyen, mert ugye a hoki, mint te, abszolút kedvenced, ott tudsz-e ilyenről?
Hát figyelj, én több olyan zenekar tudok, akiknek minden dala a hokiról szól.
Na,
tehát van a példa. A Finn Riband nevű zenekar, ők egy elég old school gyors hardcore-t játszottak, szerintem ők már nem léteznek nagyon régóta, meg lehet, hogy csak egy kis lemezük van, vagy volt. De például Kanadában a Dio és a No Means No zenekarok közös projektje volt a Hands On Brothers, ami tulajdonképpen olyan volt, mintha Ramones feldolgozásokat játszottak volna, de kizárólag hoki tematikájú dalszövegekkel. És nekik a borítójuk is olyan volt, hogy tudom én, az első lemez volt talán az, amikor ilyen lenyúltak valami régi Black Flag borítót, és akkor a kézbábúnak a kezébe hokiütő volt, a második lemez címe Sudden Death, és egy fekvő jégkorongozó a borító. És szerintem ők is játszottak így koncerteken, de hát hoki maszkban lépnek fel, és az egyszer voltunk Hands On Brothers koncerten, viszonyú viccesen néztünk ki, mert hárman álltunk elől, az egyikünknek el volt törve a keze, a másik kettőnek meg fel volt kötve a keze.
Az a kulcsontörésed volt?
Nem, ez előtte volt, akkor csak valami rándulás volt, valami a könyökömmel, vagy a, nem tudom már mivel, az is valami bicikli sérülés volt, és ott álltunk az első sorban, és úgy néztünk ki, mint tényleg, mint három idióta, akik így nagyon beöltöztek erre a vizére a hokira, de nagyon megdicsért minket, azon akkor kurva jól nézünk.
Leszóltak így?
Persze, hát figyelj, az itt teljesen normális, hát ezek a zenekarok, ezek nem a backstage-ből indulnak a színpadra, hanem a pult elől kb.
Dropkick Murphys koncert mikor lesz még Magyarországon?
Szerintem lesz jövőre.
Hát jövőre 22-t értjük?
22-re, igen, mert hogy idén lett volna,
igen, azt tudom, mert
az arénába, de hát nyilván most egyébként minden csúszik, úgyhogy most a Sós Balázs barátom, aki szervezi a koncertet vele, már az első bejelentés pillanatában beszéltünk arról, hogy hát akkor és most már jó lesz, hogy ne elfelejtettem a basszusgitáros nevét, hogy én vele szeretnék azért egy interjút készíteni a Trash Talkba, mert neki saját ökölvívó menedzsmentje van, és egy csomó ilyen sportos kötődés miatt van. Dropkick Murphysnek van saját ökölvívó egyesülete. Jaj. Na mindegy. Most nem fog eszembe ütni az ember neve, de majdnem is, hogyha kössünk vissza egy kicsit a kulcsontörésre, egyszer már volt egy ilyen beszélgetésünk, hogy én szeretnék vele egy interjút csinálni, amikor legutóbb a Budapest Parkban játszottak, szerintem aznap vették ki műtéti úton a vasakat a vállamból, úgyhogy ez azért hiúsult meg annak.
Ez volt a legfájdalmasabb, meghiúsult interjúd?
Nem, én ezeket nem élem meg fájdalmasan.
Tényleg? Na ezért ügyellek például, bevallom őszintén.
Ugye, én örülök annak, ha van. Tehát én mindennek örülök, ami van. Volt annak idején, amikor volt egy tervem egyébként, hogy a Neurózis zenekar gitárosával, Scott Kellyvel kéne egy interjút csinálni, mert ő elképesztően nagy NFL rajongó, és pont az NFL szezon előtt egy kicsivel játszottak. És ott volt egy olyan, hogy írtam a szervezősrácnak, hogy hát figyelj, én szeretnék a Scott Kellyvel egy interjút, aki nem nagyon ad mostanában, de hogy hát, ha egy olyan interjút meg szívesebben adna, hogy én kurva nem akarok vele a zenéről beszélni, meg semmi ilyesmiről, csak sportról. És aztán végül az lett a vége, hogy nem. De az is olyan volt, hogy akkor nem.
Én nagyon fájdalmasan tudok egy-egy ilyen interjút megírni, amire borzalmasan fölkészülök. Nekem ebből az iskola példa egy Franz Beckenbauer meghiúsult interjú volt, amit úgy jelent, tehát jelezték nekünk, hogy ekkor és ekkor itt és itt vár minket Franz Beckenbauer. Az MLS-nek a 100. születésnapjára volt itt Magyarországon. Oda mentem, sehol senki, mondták, hogy elnézést, de menjünk el a régi Siposba, ott fog ebédelni, és akkor ott várjuk meg, és akkor ebéd után természetesen áll rendelkezésünk. És akkor valóban ott már ott volt Beckenbauer ebédelt, majd úgy elhúzott, mint a fene. Tehát véletlenül, aki ezt nekünk kiajánlotta, az egy emberrel felejtett el beszélgetni, az Beckenbauer volt. Na most azért 2000-es évek elején beszélgetni Beckenbauerrel úgy, hogy egy-két éve vagy újságíró, de megvan az előnyed, hogy németül tudsz vele beszélgetni, és mindenről, és azt mondják, hogy 20 perc, és te készülsz rá, mint az ökör, az ott azért tud fájni.
Nekem egy ilyen interjú volt egyébként, amire nagyon sokat készültem, és a világ leghülyebb kérdéseit írtam össze, és aztán mindenféle útlezárás miatt nem értünk oda arra a helyre, ahol meg lehetett volna az interjút csinálni Filip Richardral, aki a Stanley Kupa őrzője.
Jézusom, nem merek belegondolni, milyen kérdések lehetnek.
Nagyon jók voltak egyébként.
Egy-kettőre emlékszel, vagy nem annyira?
De hát hányféle folyadék volt már a kupában, és melyik volt a legusztustalanabb, az nyilván volt, meg hogy mi volt az, amire, arra egyébként tényleg nagyon kíváncsi lennék, hogy mi volt az, amire azt mondta, hogy nem. Hogy azt nem lehet megcsinálni a kupával. És arra nagyon sokat készültem, de nem értünk oda, már csak az ünnep részre. Nem is tudom, hogy ki vitte haza akkor a kupát. De mindegy, ez lényegtelen is. Mert úgy volt, hogy mondták, hogy hát a játékossal is lehet. Nem akarok. Filip Richardhoz több kérdésem lett volna, és akkor az meghiúsul, de hát azt is végül is... Tehát én úgy vagyok, hogy én nem akarok idegeskedni azokon a dolgokon, amik végül nem valósultak meg, mert minek? Mert megváltozni ettől nem fog, csak rossz kedvem lesz tőle. De utána személyesen találkozhattam egyszer Filip Richardral, és az is egy ilyen iszonyú véletlen volt. Amikor Budapesten volt a Divízió 1-es VB.
Volt pár.
A legutóbbi.
Amikor a britek mentek
igen,
fel?
Igen. Most ugye a sok törlés miatt marha nehéz összerakni, hogy ez pontosan melyik év. De mondjuk szerintem 2018, ha 19 Kazasztán és 20-21 elmaradt, akkor igen. És ott azt mondom, hogy az első napon nem voltam itthon, a második nap reggelén értem, a VB második napja reggelén értem vissza Budapestre, és hát megyek, akkor fölveszem az akkreditációmat, és jövök fel a metróból a lépcsőn, és az első ember, aki szembe jön velem, és ott csak ott kóvályog magába, a Filip Richard. És így akkor Filip Richardt megkérdeztem, hogy hol lehet fölvenni az akkreditációt, mert biztos tudta egyébként, mert rossz felé indultam, mondta, hogy ne arra menjek, arra. És akkor két mondatot váltottunk, de nem akartam nagyon fárasztani azzal, hogy most akkor velem kelljen erről beszélgetnie.
Ugye, ami miatt még csodálak, és szembe merlek dicsérni. Mindenképpen, hogy honnan ered belőled az a hihetetlen, sokszor számomra eszement kreativitás, ami egy-egy ilyen műsorszerkesztés kapcsán jön elő. Meg akár ezt a Filip Richard interjút, hogyha megnézzük, hogy miket akarsz te megkérdezni tőle, meg miket akar megkérdezni tőle egy átlag újságíró, és a kettő az ilyen irgalmatlan messze.
Nem, nem vagyok biztos egyébként, mert ez egy nagyon csacsogós ember, meg nagyon jó sztoriai vannak. Tehát szerintem tőle lehet hülyeséget kérdezni. Sajnos viszonylag, azt nem tudom, hogy ő ad ritkán interjút, vagy ritkán kérnek tőle, de engem marhára érdekel, hogy mi az, amikor főállásod az, hogy egy 30 kilós ezüst kupának te vagy az őrzője. Ez a dolgod.
Na, nem tudom,
szerintem ez egy marha érdekes dolog, de hát figyelj, nem. Te kreativitásnak hívod, én köszönöm, én hülyeségnek. Tehát a
valójában... Szerintem most kivételesen önmagamnak szerint udvarias
igen,
voltam.
Nem is értem. Nem tudom, mit akarsz. Figyelj, nem. Én úgy vagyok, hogy ami bennem van hülyeség, azt én nem folytom el. Tehát én engem nem zavar az, hogyha ha valaki adott esetben engem egy végtelenül komolytalan idiótának néz, mert valahol az vagyok. És nem akarom túlságosan komolyan venni magamat, meg az életet sem, leginkább olyan területeken, amelyeken nem kell, hogy komolyan vegyem magam. És érted, lehet, hogy ezek az interjúk, ezek jobb is, ha nem készülnek el, amikor hülyeségeket kérdezek, mert adott esetben valaki nem vevő rá, nem érti, és mit tudom én, de például egyszer nagyon jól, amikor nem én készítettem azokat az interjúkat, akkor Denverben voltunk Szupernevivel, és hosszasan bomb, de szerintem már rengetegszer elmeséltem, nem vagy elmesélem még egyszer, hogy rengeteget bombáztam a szervezőket, hogy ott ugye volt egy öreg fiúk meccs.
Azt tudom.
Az NHL meccs előtt, és tulajdonképpen mi azért mentünk, és úgy voltunk vele, hogyha abból az öreg fiúk csapatból a Colorado-Detroit meccs előtt bárkivel tudunk egy szót váltani, akkor olyan boldogan jövünk haza, mint az állat. De a hivatalos programban nem volt beszélgetési lehetőség a öreg fiúk játékosokkal, és valójában írogattam, hogy valakit adjanak már oda, nekem tök mindegy kit, mert abból nem tudsz egyszerűen rossz nevet kiválasztani, és valószínűleg nem én voltam az egyetlen, aki ezt írogatta, mert egy nappal a meccs előtt reggel 6-kor kaptam egy e-mailt, hogy na, akkor délelőtt 10 óra, akkor ebbe és ebbe a szállodába lesz lehetőség. Nem írtak oda nevet senkit az égvilágon. Azonnal írtam a Levinek, hogy figyelj, korábban reggelizünk. Lementünk reggelizni, és akkor mondta, hogy hát akkor, akkor kivel akarunk majd beszélni. Hülye vagy, tehát akit odahoznak, tehát teljesen mindegy. Nem mindegy, hogy ki az, akit odahoznak, nem tudsz egyszerűen rosszat kapni, és hogy hát mit fogunk tőle kérdezni. Mit tudom én? Nem tudom, hogy ki az, felesleges most elkezdeni készülni, majd jönnek. Én ezeket a játékosokat viszonylag jól ismerem, te is jól ismered őket. Lehet, hogy lesz egy-két marhaság, ami eszembe jut. És nem volt sok egyébként, de az mind a kettő működött, szerencsére. Oda sétáltunk, és miközben a liftre vártunk, mondták, hogy az első emeletre kell fölmenni, kinyílt a lift ajtó, kisétált rajta Péter Forsberg, és a Levi...
Elalélte?
De ez így mondta, hogy nézd már, hova megy? Neki fele menjen, hát fölfelé. És akkor a Levi megrándott a vállat, belegítettem már vele egy jégen. És akkor megnyugodt, és fölmentünk, és így néztük, hogy hú, hát itt hogy fogunk odaférni emberekhez, mert hogy oda csődült mindenki. És akkor szépen lassan jöttek az emberek, szerintem 2 órán keresztül tartott az egész, de másfélig biztos. És ilyen random így egyszer csak így megjelentek emberek, és így láttuk, hogy nézd már, ott van Dan Hine ott a fal mellett, mert éppen senki nem akar vele beszélgetni. És akkor egy nagyon-nagyon sok ilyen egy-az-egyes interjút lehetett csinálni. És mit tudom én, Rob Blake-hez az volt az első kérdésünk, aki akkor szerintem még most is a Los Angeles Kingsnek a general menedzsere, Stanley Kupa győztes, iszonyú jó hátvéd, meg legenda, és szerintem ő sem arra számított, hogy az lesz az első kérdés, hogy milyen érzés lesz neki úgy játszani, hogy a vezetőedző az ember lesz kinevezve vezetőedzőnek, aki rácseréltek el annak idején a Kingstől, és így hát így nézett, elröhögte magát, és mondta, hogy hú, nagyon kemény.
Említetted Levit. Ugye, aki esetleg nem tudná, te Cornéllal meg Csabival ugye az NBA kapcsán is végigrodeóztad Amerika egy részét. Nálad hitelesebben senki nem tudja azt elmondani, azt gondolom, hogy mennyire igaz az, hogy egy NBA-ben vagy NHL-ben játszó vagy megforduló játékos előtt sokkal könnyebben kinyílnak az ajtók, még akkor is, hogyha a világ 555. szegletéből jössz oda.
Ez biztos. Tehát a, nézd, a Cornéllal időrendben haladjunk, de már sőt, kicsit borítsuk fel, és ott arról én csak hallottam. Mert volt egy olyan, hogy a Levi Kim volt nekünk forgatni Santa Clarában egy, nem is tudom már kivel játszott a Los Angeles Kings egy nyitott pályás meccset. Hmm. Talán a Ducks-szal egyébként. És hát ott is oda sétált, igazából kevesen tudták, hogy ki ő, de akik meg tudták, azok, mit tudom én, az egyik csapat játékosa, Robin Rigier, aki azonnal oda ment hozzá, és szerintem nekünk adott először interjút, vagyis hát neki, mert akkor én azt nem voltam ott. És aki felismeri, ő ott azonnal egy baráti csevej alakul ki. Most a Levit kevesebben ismerték föl, ami óriási szégyen számukra, mert azért szerintem a világon nagyon kevés olyan kapus van, aki a két junior trófeát megnyerte, és csak a Stanley hiányzik a gyűjteményéből, pláne európaiként. A Cornélnál meg figyelj, magas ember, akiről azonnal azt feltételezik, hogy kosárlabdázó. És tehát a Cornél akkor már szerintem 20 éve nem volt az NBA közelébe játékosként, de mondjuk megfigyelőként igen, de besétáltunk a szállodába bejelentkezni, és a recepciós fiúnak az volt az első kérdés, hogy úgy nézel ki, mint valami régi Bulls játékos. És akkor voltunk neki, hogy várjál, föl kéne venni ezt, mert pont nem forgott a kamera. Nem tudnak megismételni? Nem tudtuk. Meg nagyon kínos lett volna. De a Cornélnál azt láttam, a Cornél tényleg felismerik. Hm. Tehát a volt kötődés. Láttuk, amikor elmentünk forgatni a Bulls edzésére, akkor is az egyik helyi újságíró azonnal írta ki a Twitterre, hogy Dávid Cornél itt van a Bulls edzésén, és két idióta követi kamerával, biztos dokumentumfilmet forgatnak róla. Tehát a Cornélnál ez nagyon extrém módon ment, és volt egy dolog, amit nagyon-nagyon sajnálok, hogy arra nem mentünk el, egyszer a Levi hívott, hogy szerintem az Ottawa 69, mindegy, valamelyik junior csapatánál csináltak egy olyan estét, hogy az ő bajnoki címükre emlékeztek valamelyik meccsnek a szünetében, és akkor ott felvonult az egész csapat. És azt a Levi iszonyatosan jól élte meg. Tehát és ott nagyon sajnálom, hogy ott nem volt kamera. Én láttam azokról felvételeket, hogy Levike az óriási jumbotronot integet a nézőknek meg imádják, mert érted, az a csapat se nyer minden évben bajnoki címet, aki bajnoki címet nyert, azok valószínűleg föl vannak vésve ott a falra, tehát akárki elmegy a meccsre, az látni fogja azt a nevet, hogy szuper Levente. Uh-huh. A Levinek egy álma volt még egyébként ezen a sok álma volt, és egyébként majdnem mindegyik teljesült ezen a denveri túrán, hogy hát Jerome Iguodalával szeretne egy interjút készíteni, mert hogy hát annak idején, amikor őt a Calgary draftolta, Iguodala ugye ott volt csapatkapitány, és hogy ő egy csomószor kimaradt az edzés után, és Iguodala lövöldözött neki. És nagyon sokat mesélt erről, hogy hát az Igi így, meg az Igi úgy. És mondtam, hogy jó, hát akkor Levike forog. Levente áll Iguodala mellett, Iguodala ül, és akkor kérdezi tőle, hogy emlékszel rám? Iguodala ránéz az akkreditációs kártyára, azt mondja, hát valami így a névről, de hát szuper, hát azt így sokszor használom ezt a szót, lehet, hogy onnan játszottunk mi együtt. És a Levi megmondta, hogy hát igen, még régen a Flamesnél, meg mit tudom én, és az volt nagyon fura, hogy Iguodala előtte ülve adott interjút mindenkinek. És ez volt az a pillanat, amikor fölállt. És onnantól kezdve állva adott, és minden kérdésre iszonyú hosszan válaszolt, majd a legkínosabb jelenetet sem zárta le, amikor ez valami nagyon-nagyon rossz kamera volt akkor a kezemben, aminek így kilógott hátul az akkumulátora, és egy rossz mozdulat, mert a kapcsa el volt törve persze, és egy rossz mozdulat kellett, és az akkumulátor lerepült, na ez megtörtént akkor az interjú közben, és akkor mondtam, hogy figyeljetek, egy kicsit így álljunk már meg, mert most újra kéne indítani az egészet, és Iguodala iszonyú türelemmel végigállt az egészet. Tehát ott az egy olyan volt, hogy megvolt az a személyes kapocs, még ha nem is első látásra, de tök máshogy állt hozzá onnantól kezdve. Tehát
gyakorlatilag nagyon-nagyon sok minden az irántuk érzett respektből tudott elkészülni.
Abszolút.
És mennyire jellemző ez egyébként a Major Ligában szereplő sportolókra, hogy aki már a küszöbig eljut, ugye Levi sajnos a kispadot már, a kispad küszöböt már nem tudta átlépni, jól emlékszem, hogy a padon ült a Calgaryba talán 3 meccsen is.
Azt hiszem 8-on.
Az is lett a 8-on. A számmal szóval mindegy. Hogy aki idáig eljut, őket már maguk közé tartozónak tartják a sztárok is?
Abszolút. Abszolút. Tehát Ez pláne a hoki azért az egy sokkal szűkebb közösség, ott tényleg szerintem mindenki ismer mindenkit, aki nagyjából 18-tól kezdve játszol egymás ellen folyamatosan. Ha bekerülsz a rendszerbe, és hogyha a kanadai junior ligában játszol, akkor nagyon keményen a rendszer részévé válsz. Tehát akkor az összes scout ismerni fog téged. Ha bekerülsz az AHL-be, és még ráadásul azt is megnyered, akkor az tényleg, hogy onnantól kezdve, én nem tudom, biztos, hogy nagyon magas a szám, de egyszerű kíváncsi lennék, hogy aki AHL-be bajnokságot nyert, ott hány százalék olyan van, aki utána nem lépett pályára az NHL-be. Egyébként szerintem magas a szám, de azért kíváncsi lennék, hogy hány százalékba tartozik a Levi, akit én nagyon sajnálok, hogy nem kapta meg azt a lehetőséget. A Cornél megkapta, és nem bántva a Cornélt egy kicsit se, mert minden tiszteletem és szeretetem mehet az ő irányába, de ha rákeresel ilyen listákra, akkor a Cornél nevét gyakrabban találod meg a Chicago Bulls legrosszabb igazolásai listáján, mint a legjobb játékosok listáján. De ettől függetlenül mindenki tudta, hogy ki az a Dávid Cornél, és mindenki megadta neki azt a tiszteletet, hogy oké, ez egy NBA játékos. Lehet, hogy nem teljesített kiugróan, de ettől függetlenül megütötte azt a szintet, amit azért a világ kosárlabdázóinak nagyon kis százaléka üt meg.
Igen, nekem ezzel kapcsolatban már ugye személyes újságíró élményem van, hogy amikor a Cornél bekerült az NBA-be, én már nemzeti sportnál dolgoztam egyetemistaként. És ugye jöttek az első meccsek, és igazából sem újságíró, sem szerkesztő, tovább még sem olvasó nem tudott mit kezdeni a helyzettel. Tehát az, hogy van egy ember Magyarországról, aki az NBA-ben ott van, és a nagy Jordan utáni érában a Chicago Bulls-ban játszik, hogy ezt hogy kezeld? És tökre emlékszem rá, hogy volt olyan szerkesztő, aki azt akarta, hogy tök mindegy, hogy hány meccsen játszott a Cornél, de igenis minden meccs után nyilatkozzon, és legyen nyilatkozott arról a meccsről. Ha már szerez egy lepattomot, akkor három kérdés válasz is legyen, stb. Más meg azt mondta, hogy mi a fenét kell ezzel foglalkozni, se dupla-dupla, se semmi nincsen, majd ha elér valamit. És ugye, vagy hol léped át azt a küszöböt, hogy címlapra is kikerüljön. Nyilván az első meccs nem kérdés, az első meccs, hogy játszott. De utána kint kell lenni például minden alkalom, amikor pontot dob az NBA-be. Úgyhogy ő az első és egyetlen magyar játékos az NBA-be. És tök furcsa volt, hogy akkori agyammal mit gondoltam róla, meg most mit gondolok róla, hogy nagyon-nagyon nagy az eltérés a kettő között.
Ez egy nagyon fura, nem fogok nevet mondani.
De én is kerültem szándékosan.
Én akkor a Telesportnál dolgoztam, amikor Cornél kikerült az NBA-be, és emlékszem, hogy az első meccse után az még egy olyan világ volt, nagyon fura volt, hogy végighívtuk az összes szállodát a városban. Nem tudom, hogy hazai meccse volt-e az első.
Azt én sem.
Vagy idegenbeli, de megnéztük a várost, hogy elkezdtük hívogatni a szállodákat, hogy ott lakik a Bulls, és hát egyszerűen valaki meg azt mondta, hogy igen, itt vannak. És akkor igen, akkor a Dávid Cornél szobáját szeretnénk, hogyha megcsörgetné. És így igazából nem az volt a válasz, hogy menjem a picsába, hanem azt mondta, hogy hát itt most elég késő van, lehet, hogy nem zavarnám.
Aha.
Így nem került be egyébként akkor a reggeli híradóba egy interjú a Cornéllal. De a próbálkozás megvolt, és nem volt azonnali elutasítása. Ez nagyon fura volt. És akkor volt egy értekezlet, ahol elhangzott az, hogy nem kell minden reggeli Telesportban külön foglalkozni avval, hogy a Cornél hány pontot szerez, hogy a Cornél hány percet játszik, és hány lepattanót szed, mert hogy igazából, amikor 4 pontot szerez, az egy kudarc.
Az NBA-be.
Igen.
Magyar játékosként.
Igen, de ez hangzott el, és mert ugye ugyanaz, amit te mondasz, hogy nem tudták helyén kezelni a dolgot. Tehát akkor lehet, hogy arra gondoltak, hogy lehet, hogy majd lesz majd innentől kezdve minden évben egy magyar játékos, vagy mit tudom, minden ötödik évben bekerül egy magyar játékos, és majd egyszer lesz, aki megragad, és nem tudtad értékén kezelni ezt a dolgot, szerintem egészen addig, amíg eltelt még egy csomó év utána, és azt látod, hogy igazából a közelébe sem került senki.
Igen, és
ami ugye nyilván nem igaz, mert ugye volt már draftolt játékosunk utána
is.
De senki nem tudta megugrani, igen, azt a dolgot, hogy be is kerüljön a ligába.
Én ugye, meg nyilván az is befolyásolta az időszakot, hogy akkor messze nem ez a fajta internetes kínálat volt, internetes elterjedés volt, és internet használó közösség volt, mint ami mondjuk ma van. Tehát ma mindent elész az NBA-vel kapcsolatban, 2000-ben messze nem tartott itt az NBA, mint ahol most tart. Most
macska körmöket mutogatnék, mert ez hiába mutogatok, nem látszik. Én néztem úgy, és itt volt a macska köröm, néztem úgy, idézője? Mindegy. Ugyanaz. Néztem úgy Chicago Bulls meccset akkor annak idején, hogy csak a play-by-play közvetítésnél láttam, hogy hoppa Cornél egy assziszt, hoppa Cornél egy lepattanó, hoppa Cornél kihagyta, hoppa Cornél bedobta. És volt olyan, hogy így végignéztem egy meccset, mert hát akkor ugye videót nem lehetett még nézni. Igen. A stream az sehogy nem
érte. DSF-et meg kell ünnepelni, hogyha a kosármeccset tudta elcsípni ember időbe, és otthon volt a kollégiumból, mert ugye nekem még ez is nehezítette az életemet, hogy én akkor már Budapesten laktam, Koleszban, és hát az egyetemi kollégiumok azért nem arról híresek, hogy kegyetlen sok kábel tévével.
Hát igen, de nem kell ahhoz egyetemi kollégium egyébként. Tehát a Magyar Televíziónak akkor ugye volt, meg most is van a Hírcsere programja, ahol rendszeresen kaptál összefoglalókat így meccsekről. Csak hát az a Bulls az annyira a liga alján volt, hogy nem nagyon küldték el őket.
Igen.
Tehát képet látni a Cornélról, az szerintem ugye a inkriminált Tracy McGrady zsákon kívül, ha a Szaniszló Csabi nem barátkozik össze nagyon az NBA-sekkel, akkor szerintem soha nem kaptunk és nem láttunk volna.
Az nekem annyira megható volt ez az egész történet, hogy a Cornél is azt ugye elkezdte nézni, és tehát látszott, hogy megérinti az egész történet nagyon. Tehát, hogy
hát egyrészt az, hogy össze is vertük volna, hogyha nem.
De egyrészt az, hogy érte, megcsinálta ezt valaki, meg hogy látja önmagát játszani, harmadrészt végre meg tudja mutatni az, hogy basszus, én tényleg ott voltam, és ezek között játszottam. Mert ugye erről volt nagyon kevés kocka. És ez tényleg egy nagyon-nagyon megható időszak volt, az biztos.
Igen, hát ott átélni vele egyébként az is jó, hogy tényleg akikről beszéltünk, hogy a Cornél ismeri, ez mindig ilyen megfoghatatlan, hogy hát ismerem, együtt játszottam vele, de amikor látod, hogy tényleg ismeri, és tényleg leáll vele beszélgetni, és a Toni Kukoc, aki először azt mondja röhögve, hogy áh, nem tudom ki ez. De utána ő is azonnal feláll egyébként is, és kiáll a kommentátorállásból, és megy vele beszélgetni. Tehát ezek egyébként olyan dolgok, amiket akkor se lehet elvenni a Cornéltól, hogyha nagyon rosszat akarsz róla mondani. Bármiért akarnál.
Passzoltad a kérdést, ha akarod.
De világ legrendesebb ember, ezt szeretném elmondani.
Passzoltad a kérdést, ha akarod, mert lehet, hogy kényes. Mi az oka annak, hogy Amerika a saját legendái kezelésében sokkal jobban áll, mint mi?
Hát ezt nem tudom. De ez szerintem ez felháborító egyébként, és valójában ezt úgy mondom, hogy ez felháborító, hogy valójában mi is tehetünk azért, hogy ez ne így legyen. De én nem tudom, ők felépítenek tényleg úgy példaképeket és karaktereket, hogy az nem csak akkor van, amikor éppen ő aktuálisan nagyon jó és nagyon ügyes, hanem akkor is, amikor már nem az. És itt most nem az ügyességre gondolok, hanem mondjuk visszavonult, nem játszik soha többet. Tele vagyunk olyan történetekkel, amiket el kéne mesélni embereknek. Film, könyv, bármilyen formában, és én nem tudom elképzelni azt, hogy erre az emberek ne lennének vevők. És most jelen pillanatban azt látom, hogy a Cornél szerintem megkapta azt a lehetőséget, hogy emlékezzenek rá a Csabi filmje alapján, tehát ő neki lesz egy örök emlék. A szaporói válogatottat azt én igyekeztem feldolgozni, az is elérhető lesz, amíg van internet a világon, és nem üt be az atomkatasztrófa. És ezen kívül, ha így nagyon végig gondolom, akkor még Puskás emléke az, amivel így láthatóan foglalkoznak. Tehát az most nem hiszem, hogy végig tudnám ülni a Puskás musicalt, de legalább valaki vette a fáradtságot, és írt róla egy darabot. Azt nem tudom, hogy áll. Volt egy ilyen gyerekeknek készült rajzfilm sorozat, Pilot talán.
Szóval a mesekönyveket tudom, hogy az...
Igen, és tavaly megnéztem, és egyébként tök jól működik. Tehát ez egy tök klassz rajzfilm volt. Remélem, hogy annak is lesz folytatása. De ugyanakkor rengeteg marha jó sztori van, és rengeteg marha jó karakter, akikről szerintem még én se tudok, nem, hogy azok, akik nem foglalkoztak a sporttal.
Ha már ilyet említettél, ezt szántam utolsó kérdésnek, ami most jön. Ugye említetted azt, hogy iszonyatos mennyiségű őrültséget tudsz előállni, gratuitás, minden. És akkor legyen futballkérdés az utolsó. A lehetőséged lenne, ki az a futballista, akinek az életéről forgatná egy filmet?
Magyar?
Bárki. Nem muszáj magyarnak lenni.
Fú, nem tudom. Vagy segítsél, figyelj, mondok kult szavakat. Igyon.
Jó. Hát akkor már egyet most azonnal mondanék.
Jó, oké. Okay. Törjön meg a pályája valahol.
Az még stimmel.
És utána dolgozzon meg azért, hogy visszajöjjön.
Az nincs meg. Én George Bestet mondtam volna az első kettő után azonnal.
Jó, oké. Okay. Szerintem olyat, aki iszik és hülye, az... Nem is tudom, hogy ki volt az, akinek a könyve is megjelente, nagyon sokat szórakoztam.
Tony rá. Adams egyébként ilyen. Az Alzának a csapatkapitánya.
Aha, jó. Keresedünk magyart is egyébként. Hát nyilván van, akinek kalandos élete van. Szerintem az 50-es években...
Én akire nagyon-nagyon kíváncsi lennék így filmszinten, és megcsinálni, az Kubala. Érdekes mondom, nem Puska. Én Kubalát mondanám.
Tudom ki ő.
Jó, azt nem kételkedtem benne. Ha Rosinál volt egy felkészített...
Nem, szerintem álltam a szobra mellett Portóban.
Portóban?
Akkor az nem ő volt.
Az Gutman volt te.
Ja, Kubala, Spanyolország, Barcelona. Jó, összerakom én.
Tudja, miatt a kellett fölépíteni a Camp Nou-t.
Tegnap nagyon sokat ittunk egyébként, ez is majd lehet. Figyelj, nem tudom, de tehát szerintem az 50-es évek, meg a 60-as évek, amikor megvan a lehetőséget külföldre menni, és ott megélni olyan dolgokat, amire itthon nincs, és biztos meg lenne a lehetőséged megszökni is az országból, és mondjuk nem teszed meg, az már eleve egy olyan sztori, amire rá lehet húzni bármilyen jó forgatókönyvet. Tehát én ott biztos, hogy elkezdenék kutakodni, nyilván akár azokat is, akiket beszerveztek annak idején ügynöknek. Mert ott is azért az is egy olyan dolog, amit lelkileg valahogy fel kell dolgoznod. Utána meg pláne, amikor meg kiderül, akkor pláne. Tehát az is mindegy olyan történet, ami...
Mondok, ebben a terminológiában belülik az is, amikor az Újpestnek aki beleszeretett egy színésznőbe, és azt hiszem Szűcs, keresztnevével bajba vagyok, és őt föl is akasztották utána az 50-es években.
Szerintem rettenetesen sok ilyen történet van, mert igazából ha nekem filmet kéne forgatnom erről, akkor például kerülném az olyan kliséket, ezeket a nagyon magasztos dolgokat, hogy amivel kezdtem egyébként minden első ötlet, mert először pénzt kell keresni, hogy utána jó filmet csinálj. Amikor ezt a felemelkedés bukás vagy bukás felemelkedés történetekből ebből van egy millió, az emberek kajálják, még a 247-et is, tehát lehet olyat csinálni, de lehet olyat is egyébként, ahol maga a sport az a háttér, és az összes lelki, érzelmi döntés, amit meg kell hozni adott esetben a sportér, vagy azért, hogy mondjuk életben tartod családodat, mert biztos, hogy volt ilyen sok.
Én két ilyen példát mondanék még a két világháború közötti időszakból, aki érdekelne. Az egyik a Sárosi György, hogy aki a profi világot megélte, doktor lett, tehát rendes doktori címe volt. Kiment Olaszországba a világháború után dolgozni edzőként, és már gyakorlatilag megvolt az aláírt szerződés a következő szezonra a Torinóhoz, amelyik akkori időszakban a világ legjobb klubcsapata volt körülbelül. És mondták, hogy hát jössz hozzánk, úgyis gyere el velünk arra a repülőgép túrára, ami aztán úgy végződött, hogy a Torino gépe szupergárnál elzuhant, és gyakorlatilag mindenki meghalt, aki a fedélzeten volt, és ugye a Grande Torino az atomjaira esett, és hát nem nagyon tértek magukhoz. És a Sárosit a felesége nem engedte el erre a túrára, mert bement a klubelnökhöz, hogy ne vigyék el már, hogy bármilyen is. És ő ezért élte például ezt, hogy erről az egész történetről. Ez érdekel, a másik meg Zsák Károlynak a történet, aki a magyar válogatott kapusa volt, és ő annyira belebetegedett egy Spanyolország elleni mérkőzésen kapott potyagolba, hogy utána nem találta meg önmagát. Soha többet.
Gerra Zoltán.
Egyébként igen.
Tehát róla. Az aktatott gyerekpult, onnan felépülés, és a megtérés is egy kurva érdekes része lehet, meg az, hogy utána tulajdonképpen szerintem Angliában ő a legismertebb magyar labdarúgó. Talán.
Második világában után biztos.
Ja. És Dombi Tibor. Dumb és Dumber 3.
Az egy one-man show lenne.
Azaz. De figyelj, de Sándor Tamást is mellé rakhatod bármikor, ott bárkit mellé rakhatsz.
Esetleg még egy epizód szerepet a Sanyinak adnánk benne.
Nem. De.
De most nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és bízom benne, hogy valamelyik
álmod. Kérdezzél már még fociról, hát figyelj, hát...
Mit szeretnél?
Elmegy itt a tudásom.
Ajajajajajajajaj, tudásod, jó.
Na Attila, ki volt a kedvenc játékosod 1986-ban?
Marco van Basten.
Akkor várjál. azon a VB-n, akkor te a hollandoknak szurkoltál, és nem az NSZK-nak?
Nem, azon a nekem...
Azt mondja, hogy azon a VB-n nem is voltak ott a hollandok.
Hát ez lett volna a következő, ugyanis Magyarország ejtette ki őket.
Tudom,
hát
hogy ne tudnám.
Marco van Basten fanatikus voltam a 80-as években nagyon. Tehát amikor ő az Ajax-szal keket nyert, akkor én még Malinesként ismertük, ott a Mechelen-nél lett csapat. Azt hiszem, ő előtt vagy a Lokomotív Lipcsével nyertek, mindegy. Tehát én ott nagyon megszerettem, és amikor elment az Ajaxba, és ahányszor visszatért ő térsérülések után, meg hát az a gól, az nekem örökre a kedvenc gólom, amit a Dászájevnek toszott az EB Európa bajnokságon.
Ez nem 86.
88.
Na hát azért.
86-ban is már, én akkor is már fanbásztán felé.
Na, fordult. És akkor még egyet mondok neked, Tony Schumacher életét is feldolgoznám.
Na, arra nagyon kíváncsi lennék arra az egy jelenetre, amit ugye Schumacher kapcsán mindenki hajlamos emlegetni, hogy a Batisson történt. Ja, hát ő mit mondana róla?
Vagy írt róla egy könyvet tulajdonképpen.
Nem olvastam a könyvet.
Én viszont igen. Akarod, hogy meséljek róla? Na, egyébként, igen. Figyelj, ez egy nagyon az is egy nagyon érdekes sztori. Egyébként, és nyilván az nem VB volt.
De hogy is nem?
Az VB volt.
82-es VB elődöntő.
82-es VB-n volt, amikor ő hát úgy jött ki, hogy főhúzott lábbal. Hát
mint az állat, mondjuk
tulajdonképpen
ki.
Egy UFC-s mozdulatot láttál, egy repülő térdest, és Batiston ott elterült a 16-oson belül.
Hát akkor azt hittem, hogy meghalt első.
Kb. Igen, és akkor úgy vitték le. És például hát ugye nyilván ez a középpont, és ott van is egy feloldozás egyébként pár évvel később, azt hiszem, egy barátságos meccsen volt, amikor egy NSK-Franciaország meccs volt, és mindenki arról cikkezett, hogy mi lesz az, amikor ezek először találkoznak, és egyébként a Schumacher egy nagyon hosszú fejezetet szánt ebbe a könyvbe, ami egy igazi kisköcsög volt, mert ott nagyjából egyébként leírta, hosszasan felvezette, hogy így várta mindenki, hogy itt most vérfürdő lesz, és bosszú, és mit tudom én, és nagyjából a hosszú fejezet utolsó két mondata pedig az volt, hogy egy szögletnél előre jött, megölelgették egymást, aztán ment tovább a meccs, pont.
Nekem egy ilyen karambollal kapcsolatban, nem futballban, de kézlabdában vannak emlékeim, mert én ugye Komárom Esztergom megyében nőttem fel, és jártam egy újság, amivel természetesen a sport alatt mindig elolvastam, és ugye akkoriban a Tatabányi Bányásznak egy irgalmatlan jó kézlabda csapata volt, és Tatabányán volt egy meccs a németekkel, és Pánovics Lajos meg Joachim Dekkár találkozott egymással a pályán, és egy végtelen szerencsétlen ütközés jött össze, aminek a vége az, hogy Dekkár mörökre tolószékbe kényszerült. Tehát soha nem tudott onnantól felkelni. Tehát más volt a talaj, bebaszta a fejét, totálisan bénulás minden, és hát visszatérően kísértette a magyar játékost ennek az emléken. Nem tehetett róla, nem is látták egymást, hogy össze fognak ütközni, meg semmi ilyesmi. És akkor ugye minden évben, minden második évben jött egy interjú vele az újságba, és döbbenetes, hogy egy-egy ilyen eset az mennyire meg tudja változtatni az embert, meg mennyire át tudja írni a karrierjét. És én ebből láthattam egy happy endet is Németországban, mert nem tudom megmondani, hogy EB-n vagy VB-n voltam kint, de köszöntötték a németeknek a hát azt hiszem világbajnok csapatát, amiben Dekkám még ez. A Dekkám akkor a világ legjobb játékosa volt körülbelül, tehát nagyjából így kell elhelyezni. És elhozták Dekkámot is erre az egész eseményre, és tényleg az, hogy betolta a csapat tolószéken, az borsozik az embert, hogy fölállt az egész Köln aréna, és óriási vastaps volt.
Na hát akkor ott a párhuzamos történet, Konstantinova Detroit Red Wings hátvédje, aki egy Stanley Kupa ünneplés után elég csúnya autóban esetet szenvedett, és hát ő is tolószékbe került, aztán most mindenki a járógépekkel szerintem jár, és mert ott nagyon sokáig titkolták az ő állapotát, így évekkel később, egészen addig az estéig, amikor Steve Eisermannek visszavonultatták a vezét, aztán egy pont egy Anaheim melletti meccs volt, akkor a Máté Palival nagyon összevesztem, arra emlékszem.
Mert
ott is ilyen hosszasan levelezés volt, hogy igazából küldjék már el az egész Eisermann mez visszavonultató gálát, és igazából én azt mondtam a Palinak, hogy figyelj, ez kéne, mert hogy ő mondta, hogy hát akkor vágja belőle egy 5 percet ott a meccs elejére, és akkor utána menjen a meccs, és én mondtam, hogy te hülye vagy, a meccsből ki kéne venni az egy gólt, ami esett, és leadni az egész mezbőszövonultató gálát úgy, ahogy van. Végül hát ő a főnök, ő nyert.
Tehát ment a meccs.
Persze. Nem, ő nyert, a meccs ment. És ott volt az, amikor szólították a nagy orosz ötöst abból a Detroitból, és akkor Konstantinov egy járókerettel, vagy valami járó robottal érkezett meg.
Ki volt még? Konstantinov, Larionov, Kászatanov talán? Nem tudom, ki volt az öt. Ki volt még ott? Fyodorov?
Megy ez.
Most hányat találtam eddig-e?
Minden, nagyon ügyes vagy.
Ez volt?
Figyelj.
Na. Akkor tök jó.
Ehhez is értesz.
Figyelj. És róluk meséltél a Karanténkaszt egyik első részében, hogy valami dokumentumfilm is készült.
Van, igen. Nem is egy egyébként, de van a Russian Five című, ami kifejezetten erről a Detroitos sorról szól. Egyébként az nagyon, nagyon fasz a cucc. Egyébként az orosz hokiról nagyon sok nagyon jó dokumentumfilm készült.
Hát tényleg köszönöm, és remélem, hogy nem bánta meg senki, hogy egy viszonylag futballmentes övezetben elég sok kultát, meg elég sok ökörséget sikerült komolyan belecsempészni.
Jó, hát Attila, most mit csináljak veled, ilyen vagy.
Na, nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek nagyon boldog és sikeres 2022-es esztendőt kívánok a magam, a Lessen vagyunk, meg a Sport TV-s tábja nevében.
Köszönjük szépen, sziasztok!
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.